Monti a mai nap az első korintusi levél 13. része alapján fogja az igét hirdetni. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengőért vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztam az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Akkor pedig eljön a tökéletes, amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, a szeretet. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, tudod, hogy ez volt a te legnagyobb és legfontosabb üzenetet számunkra, hogy szeressük egymást. És azt is látod, hogy ez számunkra gyakorlatilag lehetetlen. Vannak, akiket talán könnyebb szeretnünk, de vannak, akiket nem. Ugyanakkor köszönjük, hogy ha te erre minket felszólítottál, akkor meg is adott hozzá az erőt. És én arra kérlek téged most, hogy segíts Montinak, áld meg az ő ige hirdetését, hogy segítsen minket ebben a folyamatban, hogy jobban tudjunk szeretni. Amen.
Az utolsó hónapban, mint gyülekezetet, hoztunk egy döntést, és hívtunk a Gyuri segédlelkészt. Régebben hallottam egy olyan történet, hogy amikor valaki akart lelkész lenni a gyülekezetben, akkor ment abba a gyülekezetbe egy próba predikációra, és akkor predikált, és a vezetők a gyülekezetben, az egész gyülekezet nagyon örült a predikációra, és azt mondjuk, hogy igen, legyen ez az ember az új lelkészünk. Meghívták őt, és az első vasárnap, mint új lelkész ott volt, fullalt, és ugyanazt a predikációt mondott, amit elmondott, amikor ott volt, hogy megnéznek és megismernek őt. És az emberek az udvariasságból azt mondjuk, hogy jó, nem mondjunk semmit. Lehetséges, hogy elfelejtette, hogy ez volt a predikáció, amit elmondott, amikor itt volt nálunk. És akkor vártak, hogy mi lesz jövő héten. Következő vasárnap érkeznek, és megint ugyanaz a predikáció. És akkor az emberek már kezdtek beszélni egymással, meg mindig senki nem mert oda menni a lelkészhez, hogy mi van ez, de amikor a harmadik vasárnapon megint ugyanaz a predikáció volt, akkor a gyülekezeti tagok oda mentek a vezetőhez, és azt mondja, hogy muszáj beszélni vele. És akkor a gyülekezeti vezető oda ment beszélni a lelkészel, és azt mondja, hogy ne haragudjam, de ez már a negyedik alkalom, hogy ugyanazt a predikációt elmondtam. És a lelkész azt mondja, hogy igen, azért csinálom ezt, mert addig, ameddig nem kezdtek csinálni azt, amit elhangzott a predikációban, teljesen fölösleges tovább lépni. Nem kell izgulni. Nem fogok ismételni a múlt vasárnapi predikációt, annak ellenére, hogy ugyanaz a témakör, ugyanaz az igei szakaszt felolvastunk A múlt héten főleg megnéztünk az első három vers ebben a részben, és egy kicsit beszélgettünk arról, hogy mi csak akkor tudunk szeretni más embereket, ha mi először menjünk a forráshoz, mi először látjunk és kapjunk azt a szeretet Istentől, és ha mi kapjunk azt a szeretetet, akkor van olyan képességünk tovább adni azt a szeretetet másoknak. Egy ismerős házaspár, nem ebből a gyülekezetből, most krízisben a házasságuk, és a héten beszéltem a férjével, tegnap este telefonon beszéltem a feleséggel. A feleség elköltözött otthonról, mert azt mondja, hogy nem tudok most szeretni a férjemet. És ahogyan mi beszélgettünk tegnap este, az egyik dolog, ami teljesen nyilvános lett nekem, hogy a feleség teljesen lemerült. Az volt, hogy ő a nehéz helyzetek az életükben, a nehéz helyzet a házasságukban, a túl nagy elvárás a munkahelyen. Nagyon sok körülmény van abban, hogy az ő életében. És lényegében úgy tűnik nekem, nem teljesen, de úgy tűnik nekem, hogy ő kiürült. Nem kapott a szeretetet Istentől, nem rendszeresen járt gyülekezetbe, nem volt közösségben, egyedül próbált élni a hívőr élete, és nem bírja. És ő azt mondja, hogy azért kellett eljönnöm, mert kell feltöltenem. És én azt mondom, hogy abban az értelemben, ha tényleg fogsz feltölteni, és utána a feltöltés után tudsz visszamenni, és rendezni a kapcsolat a férjeddel, akkor rendben. De teljesen nyilvánvaló, hogy ő üresen van. A saját erőjéből ő nem tudta tovább szeretni az ő férjét. És nem kapott azt a feltöltést az Úrtól. És én meg vagyok győződve, hogy ez a helyzet mindnyájunknak. Van az a veszély. Ha mi nem kapjunk azt a szeretet Istentől, mi nem tudunk szeretni mást. A János első levelében, a nyolcadik versben mi olvasunk azt, hogy Isten szeretet. És utána a következő versben olvasunk, hogy az hogyan nyilvánul meg az ő szeretet. A kilencedik vers, abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretette, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő által. Ha az a kívánságunk, hogy mi megértjünk, hogy milyen a szeretet, akkor először kell megérteni, hogy milyen Isten. Mert Isten szeretet. Ahogy mi ismerjünk Istent, ahogyan ő viselkedik, akkor fogunk megérteni a szeretet. Ma délelőtt fogunk nézni, főleg az első Korintus 13. rész, a 4. verstől a 7. versig, amikor beszél a szeretet tulajdonságairól, vagy elemeiről. De, és mi fogunk nézni azokat, az, hogy mi hogyan tudunk csinálni ezeket a dolgokat. Ez mit jelent a mi életünkben, hogy milyen a szeretet. De azt kell látni, hogy ha mi nézünk ezek a jelenek az első Korintus 13-ban, először kell megérteni ezeket, hogy Istenben milyen ezek. Csak egy vagy két példát mondom, mert inkább akarok beszélni, hogy mi van velünk. De az első gondolat, az első Korintus 13-ban az, hogy a szeretet türelmes. Akkor azt kell látnunk, hogy Isten türelmes. Valóban ez így van. Mi azt látjuk, hogy Isten milyen türelmes. Az első énekben azt énekeltünk arról, hogy amikor mi újból és újból megbukunk, amikor mi újból és újból bűnbe esünk, Isten türelmes. És Isten képes akkor is megbocsátani minket. Látjunk a másik tulajdonság, amiről van szó itt. Jóságos. Újból és újból látjunk az Isten jóságot. Látjunk azt, hogy ő milyen kedves az emberek vele. Látjunk azt, hogy ő hogyan vigasztal, hogyan segít minket. Ő a jó pásztor. Ez igaz Istenről, ahogyan ő bánik velünk. Esetleg van olyan ebben a listában, hogy ez hogyan lehet kapcsolódni Istenhez. Van az, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. Akkor ezt hogyan lehet mondani, hogy ez igaz az Isten szeretetéről? És csak arról kell gondolkozni, hogy Isten ember lett. A Filippi második részben az ötödik verstől beszél arról, hogy amikor Jézus ember lett, ő úgy mondja, hogy ez egy olyan dolog, amit ő lemondott. Ő nem várta azt az egyik értelemben, hogy ő, amikor ő itt a földön, hogy az emberek úgy bánnak vele, mint ha ő Isten lenni. Ő kész volt ember formát fölvenni. Ő nem fuvalkodik fel. Mert ha ő ilyen lenne, ő sohasem lett volna ember. Szóval fontos, amikor mi gondolkodunk ezek a tulajdonságokról, hogy mindegyikben kell látni először, hogy ez hogyan igaz Istenről. De most egy kicsit rosszul csináltam a vázlatot ma, mert kellett csak egy rövid helyet csinálni az első pontra, és egy rövid hely a harmadik pontra, és egy hosszabb helyre a második pontra. Ha valaki jegyzetel, akkor kell kezdeni jegyzetelni még az első pontban, mert minden nem fog beleférni ott a második pontban, amikor beszéljünk a szeretet tulajdonságairól. Az első tulajdonság, amit már beszélgettünk arról, hogy amikor Istenről van szó, a szeretet türelmes. Az Egyesült Államokban egy kicsit más, mint itt Magyarországon, amikor valaki tanul vezetni. Az ember nem kell járni tanfolyamra, feltétlenül. Olcsóbb a biztosítás, ha igen, szóval a legtöbb ember mégis megy egy tanfolyamra, de nem kötelező. És a mi helyzetünkben, én emlékszem, hogy a lányok minden kettő tanult vezetni kint az Egyesült Államokban. És úgy van, hogy kellett bemenni, letenni az írásbeli vizsgát, és ha már megvan az írásbeli vizsga, akkor kap egy ideglenes jogosítvány. És az ideglen jogosítvány rá van írva hátul, hogy csak akkor lehet vezetni, ha van egy 21 éves ember a kocsiban mellette, mint oktató. És akkor a lányaim mindkettőt így tanultak vezetni az Egyesült Államokban. Elég izgalmas, mert nekem, amikor a legtöbbször, amikor én ott ültem mellettük, nekem nem volt fejük. Néha kinyomtam egy lukat, a kocsiban, mert akartam fékezni, de nem tudtam. De az a folyamat, szükségem volt a türelemre. És valahogyan sikerült abban az esetben. Szerintem mindig két lányom még mindig hallandó beszélni velem. És mindkettőt tanult vezetni. De ez egy olyan terület, hogy az ember, amikor valaki beül valakivel, és először fogja a kormány, mi nem várjunk azt, hogy tud az első alkalman tökéletesen vezetni. Hanem nagyon türelmes kell lenni. Van olyan emberek, akik lassabban megy az, van olyan emberek, akik gyorsabban megy. De mint oktató, ha én ebben a helyzetben vagyok az oktató, az én feladatom türelmes lenni vele. Nem követelni olyasmit tőle, ami nem reális neki. Ugyanez igaz a gyereknevelésben, hogy az ember jó, ha tud türelmes lenni a gyerekkel. Nem lehet várni mindent egy gyerektől az első pillanatban. Akinek van kis gyereke, tudja ezt. Én egy kicsit újból tudok tapasztalni ezt, hogy van egy unokam. A Jonathan az utolsó hónapokban kezdett járni. Én nem tudok várni, vagy inkább a szülők nem tudnak várni tőle, hogy ő tökéletesen csinálja ezt. Nem tudnak várni azt tőle, hogy ő egyből tud futni, és egyből tud jól rúgni azt a foci labdát. Majd fog. És valószínűleg a marka, amiért kicsit türelmetlen leszünk vele sokszor, de türelmes kell lenni vele, mert ő egy kis gyerek. És a türelem nagyon fontos ezek a helyzetekben. Tegnap este hazavittem az Eszter lányomat, és amikor mi fölmentünk a hegy oldalon, én nagyjából próbáltam betartani azt, hogy 40-el lehet menni egy szakaszon, ahol fölfelé menjünk. És egy kocsi jött mögöttem, és egyből egy kanyarban előzött minket, legalább 70-el ment azon az úton, ahol 40-el szabad menni. És láttunk, hogy tovább megy fölfelé, volt még egy kanyar, ott volt még egy kocsi előtte, még egyszer előzött. És az Eszter mondta, hogy milyen jó, hogy nem jött valaki. És én akkor mondtam az Eszternek, hogy én hónap fogok erről predikálni. Kicsit nézett, hogy miről fogsz predikálni hónap? Az, hogy abban az emberben nincs szeretet. Mert ő csak foglalkozik saját magával. Ő csak az, hogy mi az, ami fontos neki. És utána kellett mondanom, hoppá, én már megítéltem ezt az embert. Anélkül, hogy én tudom azt, hogy ő miért olyan gyorsan ment. Mert lehetséges, hogy ez a férfi gyorsan ment, mert a felesége fölhívta, és azt mondja, hogy a csecsemő gyerekünk nem kap levegőt, kell vinni őt a kórházba azonnal, gyere haza. És akkor, ha az a tudat van bennem, hogy ő miért megy olyan gyorsan, és ha van egy jogos oka, akkor én nem fogok megítélni. És szerintem ez a veszély sokszor, hogy mi miért türelmetlen vagyunk valakivel. Nem minden esetben, de sokszor mi nem vagyunk türelmes. Mert mi nem értünk, mi van a másik emberben. És nem veszünk a fáradtságot, hogy kiderítsünk, hogy mi van benne. A szeretet türelmes. És akkor, amit olvasunk a példabeszéd 11-12-ben, azt mondja, hogy mi próbáljunk megérteni az ember, és akkor tudunk lenni türelmes vele. Megértés nélkül sokkal nehezebb. Ha én szeretem valaki, én halandó vagyok kutatni és utána nézni és megérteni őt, hogy miért csinál ilyesmit, és akkor tudok türelmes lenni vele. A szeretet türelmes. A szeretet jóságos. A jóságos ember az az ember, aki amikor van módja, ő segítséget ad. Amikor van módja, segítséget ad. Amikor bekerülök egy helyzetbe, én jóságos voltam abban, hogy én megteszem azt, amit tudok megtenni. Az Efézus 4-ben, a 32. versben látjunk ezt a kifejezést. Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Valahogyan én azt látom, hogy ez a három gondolat itt, az Efézus 4-ben összefoglal, mit jelent jóságos. Kedves vagyunk vele, irgalmas vagyunk vele, kész vagyunk megbocsátani. Ilyen a jóságos ember. Én és sokan itt a gyülekezetben volt egy példa előttünk a Jucko néni életében. Ahogyan a Jucko néni élt köztünk ebben a gyülekezetben éveken keresztül. Ez jellemző volt róla, ez a szeretet. Ez a jóság, ez a szíveség, ez a gyengédség, ami benne volt. És mindnyájunk tudunk tanulni abból, és mindnyájunk szükség, hogy mi úgy szeressünk egymást, ahogyan ő csinálta. A szeretet nem irigykedik. A Róma levélben a 12. rész, a 12. versben azt olvasunk, hogy örüljetek azok az emberekkel, akik örülnek. Valaki kap egy új munkahelyet, valaki vásárol egy új kocsit, valaki tud felújítani az ingatlan, amiben lakik. Mi van bennük? Tudunk együtt örülni vele? Vagy van-e egy kis irigység bennünk? Mint lelkész, amikor látom, hogy egy másik gyülekezetben nagyon jól mennek a dolgok, és nagyon sok ember megtér, és három év alatt kétszer annyian vannak abban a gyülekezetben, akkor én, mint lelkész, hogy vagyok abban a helyzetben? Van irigység bennem? Van az, hogy hú, milyen jó lenne, ha az lenne náluk? Persze örülném, ha az lenne náluk. De óvatos kell lennem abban a helyzetben. Tudunk-e örülni abban, hogy emberek megtérnek? Embereknek van új életük, emberek növekednek a hitükben. Jutnunk kell arra a pontra, hogy nem irigy vagyunk abban a helyzetben, hanem tudunk együtt örülni vele, hogy milyen jó megy az. Hogy vagyunk egymással? Tudunk örülni, hogy az egyik ember kap egy jobb állást? Tudunk örülni, hogy valaki nagyon sok pénzt keres a munkahelyen? Tudunk örülni, hogy az egyik ember férhez megy? Vagy van irigység bennünk? A szeretetben nincs irigység. Következő, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem fuvalkodik fel. Akkor itt a veszély a büszkeség. A veszély az, hogy mi akarunk felemelni saját magunkat. És mi azt látjunk a Filippi 2:3-ban, hogy ha mi szeretünk valakit, mi felemeljünk a másik embert. Mi ezt tudunk csinálni? Olvastam az egyik kommentárban, amiről beszéltek erről a tulajdonságról, és meséltek, hogy volt egy helyzet, amikor többen fölmentek a színpadra, és amikor egy idősebb ember fölment a színpadra, az emberek kezdtek tapsolni. És ő annyira menne volt, hogy azért tapsolnak, hogy az ember, aki jön mögöttem. És akkor ő hátra lépett, és ingette, hogy azt az ember, aki jön mögötte, hogy ő kapjanak. A valóság, mindenki tapsolt, hogy ő ott volt. De ő nem is vette észre azt. Annyi volt az alázat benne, hogy ő nem tudta volna elképzelni azt, hogy azért tapsolnak, mert én itt vagyok. Biztos a másik ember. Az alázatos ember nem keresi a főhelyet. Megint látjunk a példa Jézusban, az utolsó vacsorán, amikor ő megmosta a tanítványait lábát. Ő fölvette a szolga szerepét. Az alázat. A következő a listában nem viselkedik bántóan. Pozitív értelemben ez az ember udvarias. A Max Lucado a könyvében a szeretetről, amikor ő foglalkozik ezek a tulajdonságokkal, ő mesélt, hogy az egyik kollega, aki ott dolgozott az ő gyülekezetében, ment vásárolni, valamit megnézte az interneten, hogy ez van ebben a boltban, és akkor átment az egész városon, oda a boltba megvásárolni át, és amikor oda ment, azt mondanak, hogy nekünk nincs. És akkor az ember egy kicsit ideges volt, mert ő 3-4 órát vezetett a városon keresztül, és mert ott az interneten azt mondta, hogy van. És a Lucado azt mondta, hogy ez az ember majdnem kezdett indulattal beszélni az emberrel, és utána rájött, hogy azt nem tudok csinálni. Mert volt egy póló rajta, és rajta volt nagy Better Kell a gyülekezet neve. És ő azt mondja, hogy nem tudok így viselkedni, mert ő látja, hogy én kit képviselem. Milyen szomorú, hogy csak akkor jut az eszünkbe, amikor van egy ilyen póló rajtunk. Mert valahogyan úgy kell élni, hogy én mindig vagyok az Isten képviselője. Lehetséges, hogy nincs egy póló rajtam, de akkor is a tudatom kell bemenni, én képviselem Jézust itt, ebben a boltban, ebben a pillanatban. Én tudok udvariasan csinálni azt, vagy nem. Nem keresi a maga hasznát. Ha tovább olvasunk ott a Filippi 2-ben, a 3. és a 4. versben arról van szó, hogy az ember önzetlen. Tudok-e a különböző helyzetekben gondolkozni az, hogy mi jobb neki, nem gondolkozni azon, hogy mi jobb nekem. Az önző ember mindig valahogyan, valahol a fejében van az, hogy az van, hogy hogyan fogok jól kijönni ebből. Az önzetlen ember nem. Az önzetlen ember azt mondja, hogy ebben a helyzetben én hogyan tudok adni. Azzal a tudattal, hogy semmit nem fogok visszakapni. Nem keresi a maga hasznot. Nem gerjed haragra. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de az az ember, aki szeret, kemény a bőre. Ez egy kicsit furcsán hangzik, hogy nagyon kemény. Szóval az, hogy nem vagyok túl érzéken. Mert ha túl érzéken vagyok, akkor egyből fú megy a pumpa. Tanulnunk kell, hogy vannak olyan dolgok, ami teljesen fölösleges. Teljesen fölösleges, hogy a harag legyen bennünk ezek a kis apró dolgok miatt. A szeretet, mert nem lesz harag, ezek a kicsi dolgok van. Milyen van egy gyülekezetben? Milyen van egy családban, amikor van feszültség olyan, én azt mondom, hogy lényegtelen dolgok miatt? A másik, amit kell látni ebben, hogy ne gerjed fel a haragra, azt, hogy nem szabad hirtelen reagálni. Mert ha van az a hirtelen harag, akkor mondom valamit. És az az igazság, ha én már mondtam valamit, akkor már késő. A Jakab levelben ő azt mondja, legyünk késedelmes a szólásra. Mert ha az van, ha mi várjunk egy kicsit, akkor nem fogunk kifejezni a haragot, és nem fogunk bántani a másik embert. Nem rója fel rosszat. A szeretet elfelejti azt, ami történt a múltban. A Róma 4:8-ban, amikor mi olvasunk azt, hogy Isten hogyan viszonyul hozzánk, ő azt mondja, hogy nem veszi figyelembe azt, amit mi tettünk a múltban. Csak a Krisztus halála által tud csinálni azt. De mi néha nagyon kemény vagyunk, és mi nem tudunk elfelejteni, amit az ember csinált 10 évvel ezelőtt. Mi nem tudunk igazán megbocsátani. Ez tönkretesz egy kapcsolatot. Ha mi nem tudunk megbocsátani. Ha mi mindig felhozunk azt, ami történt a múltban. Nem örül a hamiságnak, örül az igazság. Itt ez a kettő együtt van, abban, hogy amikor látom valami igazságtalanság, akkor fáj a szívem. Amikor látom, hogy van valami igazság, akkor van öröm a szívemben. A szeretet nem reagál abban, amikor valaki gonoszot csinál, vagy rosszot csinál, mindegy, nincs semmi probléma. A szeretetnek van gerince. De még se viselkedik bántóan abban a helyzetben. Az nem jelenti, hogy mi nem tudunk helybe rakni az embert. De minden függ azon, hogy hogyan csináljunk azt. És ha mi úgy csináljuk azt, hogy mi gondoljunk, hogy ezt szeretettel csinálom, de ha a másik ember nem tapasztalja azt a szeretetet, akkor valószínűleg a probléma, hiba nem vele, hanem velem. Abban, hogy hogyan kommunikáltam azt. A szeretet visszamegyek. Mindent elfedez. Itt egy kicsit nehezebb feladatom volt, mert amikor olvastam ezt a verset, akkor úgy kezdődik, hogy mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltör. És vannak olyan fordítások, amikor az első gondolat ebben a versben, és a második gondolat ebben a versben lényegében ugyanaz. És mindegy kettő egy kicsit kifejez a kitartás, vagy töröm azt, vagy valami ilyesmit. És ahogyan utána néztem ezután, azt láttam, hogy ez az első, a görögben van több jelentése. Az egyik jelentés tényleg azt, hogy kibírom azt, de a másik gondolat az, hogy a szeretet véd, vagy lefed valakit. Egy egyszerű példa, egy fiatal pár sétálnak fönt a várban, egy ilyen őszi délután, amikor már kezd egy kicsit hűvös lenni, a lány egy szál ingben van, és a férfinak van egy zakója. És a férfi mit csinál? Ő leszedi az akót, és ő odaad a nőnek. Ő ezzel lefedi a nőt. Ez a szeretet. Ez kifejezi, ami ez a gondolat kifejez. Hogy én megcsinálom valamit ebben a helyzetben fizikailag, hogy én védem őt a veszélytől. De ez nem csak fizikai értelemben kell megérteni, hanem más értelemben is. Hogy én akarok védeni őt a nehézségtől. Múlt vasárnap, amikor volt egy gyülekezeti óra, a gyülekezet hozott egy döntést, és hogy ki lesz az új lelkész a gyülekezetben, és amikor vége volt az az alkalom, maradt egy feladatom. Föl kellett hívnom telefonon két embert. Az egyik telefon hívás az nagyon könnyű volt. Én fölhívtam a Lacit, és mondom, a Laci van jó hír. A gyülekezet úgy döntött, hogy fölveszünk téged. És tettük szolgálni az Úrnak ebben a gyülekezetben. Nagyon örülünk annak. Ezt, amikor fölhívtam őt, hazafele csináltam ezt vezetés közben. De azt mondom, hogy a másik inkább várom. Mert az egy másfajta beszélgetés lesz. Ez, az nem lesz olyan könnyű, az nem lesz olyan örömtele. Amikor hazaérkeztem, megálltam a garázs előtt, és akkor ott mielőtt bementem, fölhívtam a Pétert. És közöltem vele a gyülekezeti döntést. És rendesen elfogadta. De amikor beszéltem vele, azt mondtam majdnem egyből, hogy Péter, szeretnék találkozni veled a héten. Szeretnék beszélgetni veled erről a döntésről, mert úgy éreztem, hogy a szeretet követel ezt tőlem. És valahogyan ebben a helyzetben én akartam védeni őt. Én akartam kifejezni a szeretet vele. És a szeretet így bánt valakivel. A szeretet védi az embert a nehézségtől. Védi az embert a nehéz helyzettől. Persze, van egy szélsőség, amikor egy szülő túlságosan védi a gyerek mindentől, de inkább azt kell látni, hogy van egy egészséges móra, hogyan védjünk. A szeretet mindent hisz. A tékozló fű történetet jól ismerjük. Én azt láttam, hogy abban a történetben az édesapja kifejezi a szeretet a tékozló fiú fele, amikor az a fiú hazajön. Az édesapja, ahogyan olvasunk abban a példázatban, mielőtt a gyerek tud kifejezni azt, amit akart kifejezni, az édesapja azt mondja, hogy ünnepeljünk. Az édesapja, amikor látta, hogy a fiú hazajön, ő hitt a legjobbat. Ő hitt az ő fiában, amikor ő visszajött. És a szeretet hiszi az emberben. Röviden egy iskolában csináltak egy felmérést a gyerekekkel, hogy ezek a gyerekek milyen okosak. És utána nem mondták az igazat a tanárnak, hogy mi volt az eredmény a vizsgán. És azt mondták, hogy ez a 8 gyerek nagyon jó eredményt hoztak. Aki valóban hogy teljesen átlagos vagy átlag alatti voltak. De azt mondták, hogy egy év után az a 8 gyerek fölkerültek az elejére. És azt mondták, hogy ahogyan csinálták ezt a tanulmán, azt látták, hogy az, hogy a tanár azt gondolta, hogy ezek a gyerekek a legjobb, valahogyan ő többet várt tőlük, ő jobban hitt bennük, hogy nekik van az a képesség, és többet értek el. Hiszünk emberekben? Tudunk-e mondani neki, hogy te képes vagy? A szeretet mindent remél. Van reménység benned most? Vagy esetleg van egy kis keserűség benned? Egy másik emberrel találkoztam a héten, és az ő életében van nagyon sok probléma most, és kerestem az igét a zsidók 12:2-ben, ahol azt olvasunk, hogy ne ingedd meg, hogy a keserűség gyökere. Mert az ő helyzetében most hiányzik a reménység. És inkább a keserűség egyre inkább ott van az ő életében. Szükségünk van reménységre. Különböző területekben. Hogy ha egy teacher, egy tanár azt mondja egy gyereknek, aki nehezen tanul, hogy én hiszek abban, hogy te tudsz elérni ezt. Az a szeretet. Amikor mi tudunk bátorítani valakit, abban, hogy igen, van reménység. Lehetséges, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az egyetlen reménység a minorszak. De valahogyan azt kell mondanom, hogy az nem az egyetlen reménység, mert az egy nagyszerű reménység. És valahogyan a szeretetben van reménység. És ha én szeretem valakit, én tovább adom neki azt a reménységet, ami lehet az életedben. Az utolsó, itt a 7. versben, mindent eltör. A kitartás. A kitartás. A Churchill. A második világháború elején, 1941. októberben ismerünk azt a beszéd, amit ő tartott Angliában. Amikor azt mondja, hogy soha ne adjunk fel. Soha ne adjunk fel. Soha, soha, soha ne adjunk fel. A Churchill azzal azt mondja, hogy hosszú lesz a harc. Hosszú lesz a küzdelem. De kitartjuk abban. Testvéreim, a szeretet nem egy 100 méter futás. A szeretet egy maraton. És a szeretetben kitartani kell. Vannak olyan helyzetek, ami nagyon nehéz szeretni. Van olyan, ahol csak a körülmények miatt, van olyan, amikor mi okozunk azok a körülményeket. De a szeretet kitart. A szeretet nem hiába való. Összefoglalóként ott a 3. pont a vázlaton, a szeretet a közösségben. Fontos, amikor mi látjunk az 1. Korintus 13. rész, amikor Paul írta ezt, ő nem adott egy szöveg egy esküvőre. Annak ellenére, hogy mi gyakran beszéljük a szeretetről az esküvőn. Hanem ő beszélt egy gyülekezettel. Egy gyülekezettel, ami tele volt problémákkal, tele volt vitákkal, vitatkoztak maguk között, vitatkoztak arról, hogy ki a vezető a gyülekezetben, az egyik akarta ezt, vagy az egyik látta azt, a másik látta azt. Voltak feszültségek elkölcsi dolgokban, hogy a gyülekezet nem tudta dönteni, hogy hogyan kell fegyelmezni az egyik gyülekezeti tag, vagy egyáltalában kell. Voltak teológia kérdések, szabad inni hús, nem szabad inni hús. A teológia kérdések esetleg nekünk más, fedett fejével, vagy nem fedett fejével, hogyan veszünk részt az úrvacsorában. És utána volt szó a lelki ajándékokról, és mindig az volt, hogy ezek a dolgok között jön az 1. Korintus 13. A gyülekezetben kell a szeretet. Nem ez az összes más, ami volt. A céljunk azt, hogy mi építjünk egymást. Hogy mi szeretünk egymást. És ha mi ezt csináljuk, ha mi úgy éljünk, ha mi teszünk fel azt a kérdést, hogy Jézus hogyan szeretne ebben a helyzetben, Jézus hogyan tudna kifejezni a szeretet, akkor, ha mi azt csináljuk, Isten kapja a dicsőséget. Szeressünk egymást. Imádkozunk. Édesátyunk, nagyon sok szó néztünk, amit mutatja, hogy milyen a szeretet. Lehetséges, hogy sok volt, de kérjünk, hogy segíts minket ezen a héten, hogy egy vagy két olyan dolog maradjon bennünk, és hogy mi tudunk keresni a lehetőséget, vagy amikor kerülünk egy helyzetben, tudunk mondani azt, hogy hú, itt kell mutatnom a szeretet. És akkor tudunk kérni segítséget tőled, hogy tudunk szeretni azt a testvért, a te szeretetteddel. Kérjünk, hogy segíts minket ebben. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.